mégpedig a kabala. Ugye? Remélem, mindenki kapott a tankönyvből. Hát bele lehet lapozni egy kicsit. Nézzük meg a 6.-7. oldalt. Akinek nincsen még füzete, vagy könyve, innen lehet kapni. Még egy. Tehát akkor nyissuk ki a 6.-7. oldalon. Itt vannak ábrák, és minden kabala kurzust ezzel kezdünk, hogy ezt megnézzük. És jó erősen megnézzük. Az, aki már foglalkozott kabalával, az esetleg felismer egy-két fogalmat erről a térképről. De nyilván mindenkinek azért többségében homályosak az itt föltüntetett fogalmak. És úgy általában nem csak az itt föltüntetett fogalmak, hanem minden, ami a kabalával kapcsolatos, ugye mi is az a kabala, hát erről ahányan vagyunk a szobában, annyiféleképpen vélekednénk nyilvánvalóan. Ugye valakinek a kabala az a kis mackó, így van, amit a párnája alá rak, valakinek a kabala az valamilyen hókusz-pókusz, tehát akkor mi ez a kabala, amivel mi foglalkozni fogunk? Tényleg nagyon röviden összefoglalva, a kabala szó szerint azt jelenti, hogy hagyomány, kapni, lekabel, héverül, kabala, ugye valamit kapunk, vagy kaptunk, és továbbadunk minden nemzedékben, és ez a zsidóság misztikus filozófiája, ami mint minden más filozófia megpróbálja föltárni a dolgoknak a lelkét, a mélyét. Azokat a dolgokat, amik első ránézésre nem láthatóak, nem érezhetőek. Ugye, mint minden filozófia, a kabala is arra törekszik, hogy olyan összefüggéseket mutasson meg, amelyek esetleg elsőre nem érzékelhetőek. Tehát akkor megpróbál elgondolkodni azon, hogy mi az a lélek, mi az a teremtés, a világ, mi az az Isten, hogyan kerülhet kapcsolatba ez a három dolog. Tehát Isten, a világ és a lélek, az ember, ezek hogyan kerülhetnek kapcsolatba, és hogyan fejleszthetik ezt a kapcsolatot egymással. Tehát ezek azok a dolgok, amivel a kabala foglalkozik, de ahogy mondtam, nem csak filozófia, hanem misztikus filozófia. Az azt jelenti, hogy eltérve más filozófiáktól, ahol más filozófiai műfajoktól, ahol a filozófia csupán a racionalitáson alapuló elmélkedés sem nyugszik, a kabalában van egy kis misztika, egy kis ezoterika is. A fogalmak, a különböző kabalisztikus szintek, a különböző meghatározások nem csupán racionálisak, hangsúlyozom, mind-mind racionálisak, de nem csupán racionálisak, hanem valamilyen misztikus bibliai forrást is tulajdonítunk nekik, és ez alapján határozzuk meg őket. Tehát ezért van benne misztikum is. Így aztán föláll egy egész rendszer, ami első ránézésre nagyon misztikum, minél többet foglalkozunk a kabalával, annál inkább racionális és annál kevésbé misztikus. Most hát akkor mit jelent az, amit általában mondani szoktak, hogy az ember ne foglalkozzon a kabalával 40 év, biztos ezeket már hallottátok, 40 év alatt, és hogyha nincs kellő tudása, és így tovább. Ugye ezek mind igazak. Azért, mert a kabalának azt a műfaját, ami csupán ezekben a misztikus fogalmakban beszél, valóban nem túl célra törő egy egyszerű laikusnak megpróbálni megérteni. Tehát ha én mondjuk elkezdenék programozni, úgy, hogy fogalmam sincs, hogy mit jelent a programozás, csak ott van előttem az a programozó nyelv, mondjuk, akkor valószínűleg tönkretenném a számítógépet egy idő után, semmi jó nem sülne ki belőle. Mert maguk a fogalmak is ismeretlenek számomra, és valószínűleg csak félreérteném azokat a fogalmakat, ha egyáltalán azt gondolnám, hogy én értem azokat. Van azonban a szövegszerkesztő Windows, mondjuk, ami még egy olyan ember számára is, aki nincs otthon a számítógépekben, egy pár hét alatt egészen jól bele tud jönni, és túl nagy hibákat nem tud véteni. Egész egyértelmű, ott is azért bele kell jönni. Ha valaki még soha nem foglalkozott el, akkor nagyon fur, nem fogja tudni, hogy hogy kell fogni az egeret, mindig olvastam egy jó kis ilyen viccet, hogy a különböző dolgok, amit a számítógéphez nem értő keres. Azt mondja például, hogy hol van az egér, meg az egérfogó, hogy mi az egér. Meg hogy miért van kávétartó a számítógépen, ugye amikor kijön a CD-tartó. Meg valaki keresi az Eniki gombot, ugye, nyomja meg az Enikit. Akkor hasonló módon a kabalával is, ha nem ismerjük a fogalmakat, akkor össze fogunk zavarodni, és semmi értelme nem lesz, csak azt hiszük majd, hogy mi értjük, de valójában nem értjük. Ezért az a kabala, amit mi tanulunk, elsősorban a 16. oldaltól, ez a kabalának egy olyan műfaja, ami már az egyszerű ember nyelvére van fordítva. Ugye a kabala nagyon hosszú időn keresztül, gyakorlatilag azóta, hogy létezik Tóra és létezik zsidóság, van kabala is, nagyon hosszú időn keresztül csak egy rejtett, egy kiválasztott csoport számára volt elérhető, és egy ilyen misztikus nyelven íródott. De az a kabala, amit mi tanulunk, az a haszidizmus, a haszid filozófia által érthetővé válik az egyszerű ember számára is. Itt is vannak új fogalmak, de ezek a fogalmak a számunkra érthetővé válnak. Ugye a haszidizmus 300 évvel ezelőtt, 250 évvel ezelőtt indult el, és többek közt az volt a célja, hogy ezeket a kabbalisztikus fogalmakat mindenki számára érthetővé tegye. Hát akkor nagyon röviden összefoglalva, tényleg egy 5 percben, ez a kabala, és ezzel fog mi foglalkozni. Itt tehát nálunk nincs meg az a veszély, hogy még esetleg, legalábbis részben, ugye 40 év alatt vagyunk, vagy hogy nincsenek kellő ismereteink a kabaláról, vagy a zsidóságról, és ezért valami probléma történhet, mert ez nem az a stílusú kabala, amiből ilyenfajta problémák következhetnek, hanem az a kabala, a Windows kabala, ami mindenki számára inkább elérhető. De fontos hangsúlyozni, hogy ennek a kabalának is egy célja van, és az pedig az, hogy azáltal, hogy megértsük ezeket a fogalmakat, amit gyakorlatilag minden embert foglalkoztat, kit nem foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan jött létre a világ, vagy mi az, hogy Isten, vagy mi az, hogy teremtés, vagy mi az, hogy lélek, ez mindenkit foglalkoztat. Ezekkel a kérdésekkel, ha foglalkozunk, akkor ezáltal megerősítsük az Istennel és a zsidósággal, a Tórával való kapcsolatunkat. Az olyan fajta kabala, ami éppen erre az idézőjelbetett ezoterikára építve megpróbálva olyan alternatívát adni, amiben semmifajta felelősség nincsen, csak egy ilyen elvont klassz érzés, azt én nem nevezem kabalának, hát mondjuk ha hallottátok, hogy a Madonna is kabalista, vagy hasonlók, hát ugye az nem az a kabala, amivel mi most itt beszélünk, az egy ilyen a piacgazdaságra átalakított kabala, ami, értjük. Na, akkor lássunk neki szerintem. A 16. oldalon nyissuk ki, és akkor úgy szoktuk ezt csinálni, hogy mindig megkérünk valakit, hogy olvasson, és aztán időközben megállunk, és egy kicsit beszélgetünk arról, amit olvastunk. Ezt akkor megkérnék egy vállalkozó szellemi egyént, hogy olvasson nekünk egy kicsit. Milyen sok vállalkozó nem tudom.
Olyan kérdések ezek, amelyekre minden filozófus és gondolkodó ember pillanatot keresi a választ. Talán csak maga a teremtő tudná megmondani, hogy miért kifolyik a világot.
Oké. Egy pillanat álljunk meg itt már a kérdésnél. Hát ugye ez talán a legalapvetőbb kérdése mindenkinek. Attól fogva, hogy létrejövünk, és tudatosan gondolkodunk, akkor ugye ott van ez a kérdés, hogy miért? Mire jó ez az egész? Hát ott van ez a kérdés, hogy én mit keresek ebben a világban? Mi a célom? Aztán ez magával hozza azt a kérdést, hogy a világ mit keres a világban? Minek ez az egész világ? És akkor nyilván ez oda vezet, hogy ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy miért teremtette Isten a világot. Most Hát azt lehet mondani, hogyha össze akarjuk foglalni a világ összes kérdését egy kérdésben, akkor szerintem ez a legjobb összefoglalás. Azt mondani, hogy miért teremtette Isten a világot. Ennél jobb kérdés nincsen. És az igazság az, hogy ez egy olyan kérdés, amire előre bocsájtom, hogy igazán tökéletes választ nem is fogunk kapni. Teljesen kielégítő választ. Hiszen el kell azt fogadnunk, hogy vannak olyan dolgok, amelyek a racionalitásunkon túl vannak. Tehát annak ellenére, hogy emberek vagyunk, és racionálisan gondolkodunk, és mindent megpróbálunk a gondolatainkkal, az értelmünkkel felfogni, de vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk teljesen megérteni. Ilyen például Isten. Ha Isten teljesen megértenénk, akkor már nem lenne Isten. Hiszen éppen attól Isten, éppen azért nevezzük őt Istennek, mert nem egyszerűen erősebb nálunk, vagy felmérhetetlenül erősebb nálunk, vagy okosabb nálunk, vagy jobb nálunk, hanem azért nevezzük Istennek, mert van benne valami, amiben ő teljesen más kategória, mint mi. És ez pedig az, vagy ez pedig magával hozza, ez pedig az, hogy, hogy mi végesek vagyunk, és ő végtelen, ez pedig nyilvánvalóan magával hozza azt is, hogy nem tudjuk teljességgel felfogni. Nem lehet őt teljesen megérteni. Hiszen a véges nem tudja megérteni a végtelent. Ami azt jelenti, hogy el tudunk jutni oda racionálisan, hogy létezik Isten, hogy létezik egy végtelen, de nem biztos, hogy ezt meg is értjük, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy végtelen? Biztos, hogy nem fogjuk megérteni, mit jelent a végtelen. Esetleg azt megértjük, hogy mi nem a végtelen, de azt nem, hogy mi a végtelen. Most ennek kapcsán, akkor ennél a kérdésnél is kérdést föltesszük, van rá mindenféle válasz, de teljesen 100%-os választ nem fogunk kapni. De azért nézzük meg, hogy milyen válaszokat említ a kabala annak kapcsán, hogy miért teremtette Isten a világot. Az első, jó, akkor inkább kérdezek én, hogy van-e valakinek valamilyen ötlete, vagy elképzelése erre egy kicsit. Így megszólaljátok. Vagy ez túl általános kérdés? Túl nehéz. Jó, akkor nem előltettem egyenlőre a dolgot. Pár választ, amit a kabala mond. Az első az az, hogy Isten, ugye Istenről feltételezzük, hogy ő a tökéletesség. Ő a tökéletesség. Ha ő a tökéletesség, akkor azt mondjuk úgy is lehet mondani, hogy ő a tökéletes. Fogalmazok úgy, hogyha ő a tökéletesség, az azt jelenti, hogy Isten mindenre képes. Minden képes megtenni. Akkor a világ teremtése valójában nem más, mint annak a kifejeződése, hogy Isten mindent képes megtenni. Még képes egy véges világot is létrehozni. Úgymond Isten végtelenségének a, vagy mindenhatóságának, mindenre képességének az egyik kifejeződése az, hogy létrehozta a világot, ami egy véges világ. Ez lehet egy válasz mondjuk. Hogy miért véges a világ? Jó a kérdés, miért nem véges a világ? Akkor már egyszerre csak egy. Akkor te azt mondod, hogy azért, mert akkor most azt továbbjuk mondani, hogy nem véges a világ?
Nem,
igen. Igen.
Igen.
És nem ismerünk az
világban.
De a kérdés az, hogy az a világ része, amiről te beszélsz. Azok a dolgok, amik nem felfoghatóak, azok ennek a világnak a része. Én mondjuk konkrétan Istenre gondoltam, amikor ezt mondtam. Te hogy gondolod? Te is mondd, kezdtél mondani valamit. Hogy... De miért gondoltad, hogy végtelen? Szabad. Igen, itt érdemes tisztázni ezt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy véges és végtelen.
Igen.
ha én azt értem, ha az én érdekelem, akkor az véges. Ha az nálkod értelemben nézem, akkor véges.
Uh-huh. Na, igen?
Világosban, amit megnyírjuk, annak van kezdete. Ha valaminek van kezdete, akkor az nem lehet végtelen.
Uh-huh. És honnan tudjuk, hogy van kezdete?
Tudjuk, hogy mikor elindult a világon.
Na hát, erre mondjuk lehet, hogy itt a szobában többen másképpen gondolkodnak.
Elképzelhető, igen.
Tehát lehet, hogy valaki, van olyan, aki azt mondja, hogy nem indult el a világ?
A mi világunk, amiben
indult. Ja, de a mi világunk alatt mit értesz?
Mi világunk alatt azt a világegyetemet értem, amiben...
Tehát most gondolsz például azt is egy... Tehát ezt, azt is kezdésnek gondolsz, hogy mondjuk valaki az ősrobbanást elfogadja, és azt mondja, hogy azért elkezdődött.
Így van. A mi világunk azzal kezdődött.
És akkor ezek szerint a mi világunk véges. Uh-huh.
Mert mi porten vagyunk a világban, és mi megszületünk,
és tulajdonképpen
nekünk minden csak
befejeződik.
De a
folyamat
a vége. Jó, de az nem a világ vége, de mi nem a világ vége.
Jó, jó, jó. Más esetleg
hozzászólás? Például a tudás van a fejlődés.
Végtelen. Uh-huh. Azt mondja Zsófi, a tudás és a fejlődés az végtelen. És az is a világ része, nem? Jó, akkor tényleg tovább egy kicsit tisztázni a dolgokat. Amikor én azt mondom, hogy világ, és értem itt ezt a fizikai világot, akkor ugye mondjuk a fizikai világnak nem csak az a része, ami kézzel tapintható, mert mondjuk az én gondolataim nem tapinthatók kézzel. Én gondolkodom valamiről esetleg, ami kézzel tapintható, de az a maga a gondolat nem tapintható kézzel, tehát akkor mondjuk az is része ennek a világnak. Akkor mégis hogy tudnánk behatározni a világot, amiről én beszélek? Valaki mondta, szóval Tamás, hogy a idő és a tér. Hogy a világban, a mi világunkban minden valamilyen módon kapcsolódik az idő és a tér korlátaihoz. Ugye minden, még akkor is, hogyha az valamilyen értelemben egy kicsit spirituális, mondjuk akár egy gondolat, ami a fejemben felöltődik, vagy egy érzés, az is kapcsolódik valamihez, ami időben és térben megfogalmazható. És akkor nézzük most magát a kereket, ne azt, ami azon belül történik. Maga a keret, az az idő és a tér. Ugye az idő és a tér, ezek a keretei a fizikai világnak. Ami nincs időben és térben, a számunkra felfoghatatlan. Mert minden olyan dolog, ami ennek nincs semmifajta korlátja, korlátja, az számunkra felfoghatatlan. Mert mi által fogunk föl valamit? A korlátai által. Amikor megnézzük valaminek egy definícióját valahol, mondjuk a szótárban, vagy a enciklopédiában, akkor hogyan definiálnak valamit, mindig a korlátaim keresztül. Ez és nem az. Itt kezdődött, itt van vége, ilyen anyagból van, ekkor született, ezek voltak a szülei. Bármi, ami van a világban, az valahogy körül van írva. Mi alapján írjuk körül, az alapján, amik a saját korlátai. Olyan dolog, aminek nincsen semmifajta korlátja, semmifajta határa, azt nem tudjuk megérteni. A számunkra gyakorlatilag nem is létezik. Vagy nem értjük a létezését. Na akkor nézzük most az időt és a teret. Az idő és a tér, az véges vagy végtelen? Véges? Hogy mondod? Ez végtelen, igen. Igen? Miért?
Mert például ezt rövid fogalmazt, hogy mindennek van, hogy a vége az idő, tehát hogy például meg van határozva, hogy egy óra, meg tömeddig tovább. Uh-huh. Akkor a tér is meg van határozva, hogy például hány négyzetméter egy szoba.
Igen.
Ugyanakkor, hogyha univerzálisan gondolkodunk, akkor mind az idő, mind pedig a tér a végtelen.
De mit értesz, hogy miért végtelen? Azt, hogy miért véges, azt most megértesz, hogy miért végtelen. Mert nem látjuk a végét? Jó, akkor nézzük. Amit mi most végtelennek nevezünk, az nem az, hogy valami a végtelenségig eltart, vagy eltarthat. hanem olyan valami, ami egyáltalán nem mérhető véges eszközökkel. Az idő és a tér lehet, hogy eltart a végtelenség, ami azt jelenti, hogy én a végtelenségig haladhatok a térben, és soha nem fogok a végére érni, vagy a végtelenségig egyáltalán lesz valami, vagy tehát, hogy az idő a végtelenségig folytatódik. A mi felfogásunkban most úgy tűnik, hogy soha nincs vége az időnek, hiszen ez része az idő fogalmának is, hogy soha nincs vége, hogy egy másodperc után mindig következik még egy másodperc, még egy pillanat. De ezzel együtt, mi, ha fogok egy részét, egy szakaszát az időnek és a térnek, az mérhető. Tehát azt mondom, hogy tegyük, hogy én elkezdek utazni a világűrben, és megyek, mert egy millió éve mentem, és mindig nem jutottam a végére, de azt az időt, amit eltöltöttem az utazással, illetve azt a teret, amit bejártam ezzel az utazással, azt meg lehet mérni. De azt jelenti, hogy mégis ez egy, inkább fogalmazunk közül, hogy végtelen, véges egységek halmaza. De igazából ehhez nem is kell végtelen világűr, hogy csak csinálok egy kört, rajzolok egy kört, és ezt elkezdem darabolni, akkor a végtelenségig darabolhatom. Mert de végül is ez mindenütt megvan, de bármi, most feldaraboltam 10 millió kis körre, még mindig azoknak a számát meg tudom határozni, mi azt jelenti, hogy mégis véges eszközökkel mérhető. Mi azt jelenti, hogy igaza volt annak, hogy ezt egy kicsit véges is, meg egy kicsit nem is, de a mi szemszögünkből ez most végesnek számít. Mert hiába mehetek, haladhatok benne a végtelenségig, de mégis véges, mert mindig meg tudom mérni, azt jelenti, hogy véges eszközökkel mérhető, mind az idő, mind a tér. Hogy jutottunk ide? Ja igen, abból, hogy definiáljuk, hogy mi micsoda.
Racionalitásból.
Most igen, az pedig fontos, hogy bármi, amit megértünk, az pedig ezeken a kereteken belül történik, mert megérteni nem lehet valami, ami nem helyezhető el, legalább térben és időben. Szóval megértésnek része az, hogy körbe tudjuk határolni. És ezek a minimum határok, a tér és az idő. Igen. Jó, van még kérdés ezek kapcsolatban? Hogy ezt kicsit akkor tisztáztuk. Akkor most visszatérve a mi kérdésünkhöz, miért teremtette Isten ezt a világot? Mert az első válaszunk az volt, hogy Isten végtelen, azt mondja, hogy végtelen lehetőségei vannak, és ezeknek a végtelen lehetőségeknek a kifejeződése az, hogy megteremtette ezt a világot. Ez például egy válasz. Nem teljesen 100%-os ez a válasz, mert miért kéne Istennek ezt a lehetőséget bizonyítania, megmutatnia, kinek kéne ezt megmutatnia. De amikor nekem van egy lehetőségem megcsinálni valamit, és ezt meg is csinálom, azt azért csinálom, mert ha nem csinálnám meg, akkor az csak lehetőség maradna, és akkor nem lenne, akkor ez nem lenne a lehetőség, a képesség arra, hogy megcsinálja valamit, és az, hogy meg is történik, az két pillanat szint, egy emberi szinten. De Istennél miért lényeges az, hogy most ő, ha van valamire lehetőség, akkor ezt meg is csinálja. És ez a válasz nem teljesen elfogadott. Egy másik lehetőség, egy másik válasz, amit találunk zsidó filozófiában, az az, hogy Istenre úgy tekintünk, mint a tökéletes jóra, és ezért, mivel Isten a jó, akkor a jónak része az, hogy jót akar tenni másokkal, és ezért létrehozta a világot, hogy azzal jót tudjon tenni. Ez a válasz is egy kicsit sáncik. Szerintem valamilyen szinten elmagyarázza, de mégsem tökéletesen. Oké. Akkor most mi pedig rátérünk egy olyan válaszra, amivel itt az egész téma során foglalkozni fogunk, és akkor kérem, hogy folytassuk az olvasást.
A szárnyában a szállapkal végén a szalkővédel, és nagyon zálnám, nem tudom, hogy az erdes.
Itt fogja rövidíteni mostantól. És Neur Zálman az SD, az R betű, az pedig Rabbi. Rashard, mondjuk úgy lehet olvasni.
Rabbi és a Zálman a rövidítés.
Igen.
Képi a világ teremtését magyarázó
Midrás. Midrás? Midrás. A Midrás az egy ilyen angádikus, ilyen kicsit misztikus biblia magyarázó, vagy egy olyan gyűjtemény, ami egy ilyen kommentárokat foglal magában. Igen. Mit mond a Midrás?
A mindenhatjó azt kívánta, hogy legyen egy napokája a legalsó világban, no az örökké való rengeteg világot szerette, egyet legtöbben spirituális és közülük csupán egyetlen anyagi, a legmenesőbb vágya mégis az volt, hogy kimondottan a legalsó világban, ami fizikai világéban napozni. És úgy kívánta, hogy ez a világban mondjuk, hogy akár szokán, amelyi hajlékból alakuljon át olyan alkonyai, amely a király az legmagasztosabb királyához, a világ mindenség szeretőjéhez méltó rezidencia lehet.
Jó, egy kicsit megint tisztázni kell egy pár fogalmat. Az előbb azt mondtuk, hogy ugye tisztáztuk, hogy mi ez a mi világunk. Azt mondtuk, hogy ez a fizikai világ. Most a fizikai világon belül is több szint van. Ha mondjuk csoportokra akarnánk osztani a fizikai világban fölelhető dolgokat, akkor van ugye a hagyományos 4 csoportra való osztás. Van az ember, az állat, a növény és az élettelen. Ez a 4 csoport, amire föl szoktuk osztani a világot. Ami, ha most belegondolunk, nyilván mitől függ, hogy ki milyen csoportba tartozik, vagy egyáltalán, hogy a ranglétra mi alapján van meghatározva, az alapján, hogy ki mennyire fejlődött. Ugye? A legfejletlenebb az a élettelen, utána a növény, állati, ember is, stb. Ha egy kicsit másképp nézzük, akkor most próbáljuk meg felállítani egy ranglétrá a spirituális dolgok és a fizikai dolgok között. Elindulva azon a gondolatmeneten, amit az előbb mondtunk a korlátokról. Tehát, hogyha szeretnénk, most van egy csomó minden itt körülöttünk, és szeretnénk, csomó minden beletartoznak a látható és a láthatatlan dolgok egyaránt, és szeretnénk őket csoportokba rakni, akkor milyen mérce alapján fogunk itt felállítani egy ranglétrát? Kicsit másképp fogalmazom a kérdést. Mi múlik, hogy valami inkább spirituálisnak számít, vagy inkább fizikainak? Anyaginak. Nem megfogható. Oké. Akkor, hogyha szolatunk állítani ranglétrát, azt mondjuk, hogy valami minél inkább körbeírható, minél inkább korlátozott, vagy a korlátai egyértelműek, annál inkább fizikai, minél kevésbé, annál spirituálisabb. Szerintem, mondjuk megnézzünk egy milyen olyan dolog van a mi világunk, ami spirituális, mondjuk egy elmélet. Egy egyszerű elmélet, nagyon durva, szinte kézzel fogható gondolatokkal körbeírható. És ezért ezt úgy hívjuk, ez egy egyszerű elmélet, kevésbé spirituális. Egy összetettebb elmélet, az már sokkal nehezebb a határait körbeírni. Sokkal bonyolultabb megfogalmazni, hogy hol kezdődik és hol van vége ennek a gondolatnak. De ugyanígy mondjuk egy érzés. Hogyha van olyan érzés, ami mondjuk nagyon intenzív, egy érzelem mondjuk, egy nagyon intenzív érzelem, akkor erre azt szoktuk mondani, hogy ezt nem is tudjuk megfogalmazni. Nem tudjuk szavakban önteni azt az érzelmet. Miért? Mert olyan intenzív, hogy még a korlátai nem kerültek a felszínre, nem érezhetőek. Egy kevésbé intenzív érzelmnél már nagyon lehet róla beszélni, és könnyen elmondható. Sokszor van, hogy van egy érzésünk, és beszélgettünk valakivel, és azt mondjuk nekik, de nem tudom jól megfogalmazni ezt az érzést. Nem tudom elmondani, nehéz elmondani. Szóval ez egy kifinomult dolog, amit nehéz elmondani. Mi azt jelenti, hogy valami minél fizikaibb, annál korlátozottabb, minél spirituálisabb, annál kevésbé korlátozott. És akkor valahol azt mondhatnánk, hogy mondjuk esetleg a ranglétra tetején ott van a végtelen Isten, aki egyáltalán nem korlátozható, vagy egyáltalán nem körülírható. Az a legteteje a ranglétrának. Akkor ha most megnézzük, ha most Istent is bevontuk a képbe, akkor azt lehet mondani, hogy valami minél inkább idézőjelben közel van Istenhez. Isten minél inkább érezhető benne, annál spirituálisabb, minél kevésbé érezhető benne, vagy mondjuk úgy, hogy távolabb van Istentől, nyilván nem fizikai értelme, távolabb van Istentől, annál inkább fizikainak vagy anyaginak számít. Akkor már egy példát mondani. Ugye angyalok. Mik azok az angyalok? Az angyalok ugye nyilván minden értelmes ember tudja, hogy ez nem a ilyen kis szárnyakon repkednek, és akkor néha megjelennek, hanem ez valamilyen spirituális fogalom. De hát miért? Miért csak egy spirituális fogalom? Miért nem lehet megmondani, hogy milyen arcuk van, meg hogy néznek ki, milyen színű a szemük, meg merre fésülik a hajukat? Miért nem lehet ezt meghatározni? Hát éppen azért, mert ezek spirituális lények, mert ezek sokkal kevésbé körülírhatóak. Ezek olyan lények, mint hogy képzeljünk el, hogy mondjuk egy érzelem, egy lény lenne. Akkor azt nem lehet körülírni olyan fogalmakkal, amivel egy fizikai lényt, egy fizikai embert körül lehet írni. Mi azt jelenti, hogy minél közelebb van valami Istenhez, annál kevésbé körülírható, annál kevésbé megfogalmazható. Most, vagy minél közelebb van valami a spiritualitáshoz. De most megyünk egy embert is, és elnézést, mondjuk emberek között, akkor egy különbséget teszünk. De mondjuk vannak nagyon egyszerű emberek, mondjuk természetesen minden ember nagyon értékes, és nem lehet közöttük az értékükben nem lehet különbség. De mondjuk van egy nagyon egyszerű ember. Őt bemutatni egy harmadik személynek sokkal egyszerűbb lesz, adott esetben most persze sarkítok a példa kedvéért, mint valakit, aki mondjuk akinek nagyon különleges gondolatai és felfedezései és érzelmei vannak. Tehát akkor azt látjuk, hogy az emberek között is minden inkább érezhető mondjuk a spiritualitás, annál kevésbé fizikaiak vagy anyagiak. De azt akarom csak bemutatni, hogy a spirituálistól az anyagihoz akkor két dolgot láthatunk. Az egyik az, hogy egyre korlátozottabb, egyre jobban körülírható a korlátai által, a korlátai mentén is egyre korlátozottabb, az egyik dolog. Másrészt egyre kevesebb, úgymond isteni van benne. Mert minél több isteni van benne, annál kevesebb korlátja van, annál kevésbé körülírható. Ugyanígy igaz ez erre a négyes felosztásra, ember, állat, növény és élettelen. Nézzünk meg egy követ. A kőnek van a legtöbb korlátja. Korlátja. Nem tudom, hogy ez a szó. A legtöbb korlátja. Ugye, teljesen korlátozott. És nagyon egyszerű megfogalmazni, hogy mi ez a kő. Ilyen anyagból van, ennyi a súlya, ilyen a színe, ilyen a térfogata, stb. És ezen kívül a kő nem is nagyon fog változni, hiszen annyira korlátozott, hogy nem is fog változni. A saját akaratából nyilván nem fog változni. Mert eltogom és eltöröm, akkor tud változni, de önmagában nem. Vegyünk aztán egy növényt, már összetettebb dolog körülírni, és látjuk azt is, hogy egy növény mondjuk kevésbé korlátozott, hiszen tud változni. Növekszik. Valamilyen szinten maga akár tudatos is ez a növekvés. Mondjuk a fény felé fordul, vagy hasonló. Vagy azt mondják, volt valami fölmérés, olvastam nemrég a valami izraeli honlapon, hogy volt egy fölmérés, hogy olyan virágok, amik kellemes családi környezetben vannak, azok és érzelmekkel gondolták őket, azok sokkal szebben nőnek, mint azok, akik rá se hederítenek, vagy kellemetlen környezetben növekszenek. Azt mondja, hogy van bennük valami fajta érezhető spiritualitás, de mégis korlátozottak, ha más nem látjuk, hogy a helyükhöz vannak korlátozva. Ha tovább megyünk, egy állatnál már ugye a legfelszínűbb dolog az, hogy nincsen a helyéhez korlátozva, változtathatja a helyét. Egy ember pedig annyira nincs korlátozva, hogy nem csak a fizikai helyét tudja változtatni, hanem a személyiségén is mondjuk tud változtatni, az érzésein, a gondolatain. Ami azt jelenti, hogy az ember arra is képes, hogy az érzelmeivel szemben cselekedjen, mert nem tartja az érzelmeit nem tartja mondjuk megfelelőnek, vagy úgy gondolja, hogy nem helyes útra vezetnének. Ami azt jelenti, hogy az ember van a legkevésbé korlátozva, és ez nyilván azért, mert az emberben van a legintenzívebben ott az isteniség, vagy a legjobban benne jön ki. Akkor látjuk ezt a fajta ranglétát, amit föl lehet állítani spirituálistól a fizikaihoz. Jó, eddig? Stimmel? Akkor a Kabbala azt mondja, hogy ahhoz hasonlóan, mint ahogy a mi fizikai világunkban is föl lehető négy szint, ehhez hasonlóan valójában több világ létezik. Ezt mondta itt, hogy Isten több világot teremtett. Tehát amikor föltesszük a teremtésre való kérdés, ez igazából nem csak erre a világra vonatkozik, amiről az előbb beszéltünk, hogy időben és térben korlátozható, hanem több világot teremtett. A Kabbala szerint 4 világot teremtett, és nézzétek meg a 6. oldalon, kicsit nehezen kivehető ez a térkép. Szóval látjátok, hogy a 6. oldalon a bal alsó sarokban van 4 ilyen rublika. Atzilut, Bria, Yetzira és a Szia. Nem tudom, hogy olvasható-e. 6. oldal bal sarkában. De ez a 4 világ, amiről a Kabbala beszél, hogy ez a 4 világ, amit Isten teremtett. És ebből mi a legutolsóban vagyunk, az Asziában, a cselekvés világában. De a fölöttünk levő világok, azok spirituális világok. Mit jelent az, hogy ezek spirituális világok? Hogy szemben a mi világunkkal, ahol Isten kevéssé érezhető, mondhatni egyáltalán, szinte egyáltalán nem érezhető, a feljebb való világokat azt teszik különbözővé, hogy mennyire érezhető bennük az Istenség. A fölöttünk levő világban mondjuk azt, hogy érezhető, de nem hat át mindent, nem a felettelező világban érezhető, és mindent áthat mindenben, minden valójában Isten, ezt az egy Isten tükrözi, és a legfelső világban pedig olyan szinten van, hogy mintha csak Isten létezne, semmi más nem létezne. Ami azt jelenti, hogy megint csak mitől válnak el ezek a világok egymástól, mitől más a legalsó világ, és a fölötte levő, és a fölötte levő, és a fölötte levő, abban más, hogy mennyire érezhető benne az Istenség, a spiritualitás, és mennyire, hát ez egy mérleg. Szerinti minél inkább spirituális valami, annál kevésbé fizikai. Minél inkább fizikai, annál kevésbé spirituális. És ez igaz a 4 világra is, és igaz a mi világunkon belül is. De akkor visszatérünk most a kérdéshez, és azt mondjuk, hogy Isten miért teremtette a világot. És itt most gondolunk általánosságban a világokra, de leginkább a legnagyobb kérdés a teremtés legvége, tehát mi vagyunk. Ugye, mert itt ez a kérdés, ez a legabszurdabb világ. Isten nem csak teremtett egy világot, hanem hogy olyan világot teremtett, amiben nem is érezhető. Ugye, mert azt mondjuk, hogy vannak fölöttünk más szellemi világok, amiket Isten áthat és érezhető bennünk, de van egy világ, ez a mi világunk, amit úgy teremtett meg Isten, hogy leélhetjük így az életünket. Ezen a világon úgy, hogy azt mondjuk, hogy nincs is Isten. Ami azt jelenti, hogy ebben a világban nem egyértelműen érezhető ez az Isten. Mi a túron a teremtett Isten olyan világban, amiben ő nem érezhető. Bármi, ami készül, erre rá van írva, hogy mit tudom én, Zalaszentbótról van ez a víz. Mindennek ott van a forrása, mindennek tudjuk, hogy honnan van. Miért teremtett Isten éppen egy olyan világot, ami úgymond ellentmond vele, mert nem csak, hogy van, hanem úgy van, hogy nem is érezhető benne ez az Isten. Ez a nem érezhető, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet eljutni arra a következtetésre, hogy van Isten. De ez a következtetés, ez nem egy érezhető, kézzelfogható következtetés. Jó, akkor megerősítettük a kérdést. Jó? Ez akkor tiszta? Igen. Igen, de ahogy te mondtad, ez nem ő, hogy annak ellen, hogy ő benne van, de mi nem érezzük, hogy ő. Igaz az van, hogy Isten mindenütt ott van, de nem érezzük. Ha erre az üvegre nem lenne ráírva, hogy honnan van, nem lenne ráírva, hogy Zalaszentbótról van ez a víz. Nem tudom, hogy honnan van, de azon ráírva. Na most létezik kérdezik. Nézzétve, hogy ha nem lenne ráírva, hogy Zalaszentbótról van ez a víz, akkor is tudnám, hogy ez a víz valahonnan van, csak nem lenne tudatot, hogy ez Zalaszentbótról van. Találgathatnék, hogy most honnan van. A mi világunk tudjuk, hogy valahonnan van, csak nincs ráírva, hogy honnan. A copyright az nincs ráírva. Úgyhogy ez viszont egy furcsa dolog, hogy Isten egy olyan világot teremtett, amiben ő nem érezhető. Csak elbújik benne. Igen. Mit akartam? Igen. Jó, akkor most még egy gondolat, és ez lehet, hogy már az utolsó lesz. Most egy kicsit az elején egy kicsit többet beszélünk nyilván, hogy a fogalmak tisztázódjanak. Azt mondja itt ez a midrás, amit idéztünk, hogy Isten azért teremtette ezt a világot, hogy lakhelye legyen aztán ebben a világban. Úgy érdekes kijelentés. Istenről nem feltételezzük, hogy hajléktalan lett volna, hogy milyen furcsa, hogy teremtett egy világot, hogy aztán lakhelye legyen benne. Akkor teremtse meg eleve úgy, hogy az a lakhelye legyen. Mit, hogy megteremtett, hogy majd a végén lakhelye legyen benne. Ez nem teljesen világos, de most csak kis gondolat megindítónak. De ahhoz, hogy jobban megértsünk, egy kicsit tovább kell olvasnunk, hogy megértsük azt, hogy mi az, hogy lakhely. Jó? Mária, kérlek.
Na, meg én vagyok.
Te vagy a soros.
Mi is ez a dimenzió? Nézzük először egy földi király. A királyoknak mindig gyönyörű palotájukban, a palotában számtalan szoba és terem. Ezek a helyiségek azonban nem elsősorban a király használatára vannak fenntartva, hanem inkább a nyilvánosság számára, arra, hogy a király itt fogadja a vendégeit, az elfogadóit, a méltóságokat. Míg elméletileg ezek a helyiségek a király otthonán készítették, gyakorlati szerszögről nézve a király sosincs otthon bennünk. Van azonban a palotának egy olyan része, amely a uralkodó magánrezidenciája a lakosztálya. A palotának ezen a részén sose kerül sor hivatal és találkozókra. Ez egy mások előtt elzárulott rész, amire csak a király és a legszűkebb család.
Hogy hívják ezeket a tévén műsorokat? Amikor nem, nincs tévén. De azért ezt tudom. Big Brother, igen. Hogy azon is az a lényege, hogy végre megláthatjuk, hogy mi van a színfalak mögött. Hogy ki, milyenek ezek az emberek valójában, most már nem megjátszák magukat. Viszont, hogy most megyünk, ez, amit itt a királyról ír, ez valójában mindenkire igaz. Valahol mindenkinek az otthona, az abban más minden más közegben, minden más közegben, ugye, kapcsolatba kerülünk a külvilággal, és annak megfelelően alakítjuk magunkat. A megjelenésünket, a megnyilvánulásainkat. Ugye? Hát nyilván másképp öltözködünk a strandon, mint mondjuk egy estéjűben, vagy az operában. És ez teljesen természetes, hiszen a külső megjelenésünket azt ahhoz igazítjuk, hogy milyen környezetben vagyunk, másképp viselkedünk a kollégák között, és másképp mondjuk az uszodában vagy. Tehát nyilván mindnek megvan a maga kölcsönhatása. De mi az összekötő kapocs minden helyzetben? Az, hogy valamennyire, minden helyzetben valamilyen állarcot veszünk föl. Nem teljesen önmagunk vagyunk. Nem teljesen a való... Az nem azt jelenti, hogy megjátsszuk magunkat, és valami más vagyunk. De mégis azért normális emberek általában nem szoktak önmaguk lenni minden környezetben. Ha valaki mindig önmaga, az már a normalitásnak a külső határán van. Ugye azt mondják, hogy az ember ott nem teljesen stimmel. De aki nyilván a normálisság egy része, hogy mindig azért bemérjük, hogy a környezet mit tud belőlünk elviselni, hogy milyen formában tudja belőlünk elviselni, hogy kell prezentálni önmagunkat, és annak megfelelően mutatjuk meg magunkat. Ami azt jelenti, hogy nem vagyunk 100%-osan önmagunk. Egy királynál pláne így van, mert ő pláne azért nem engedheti meg magának, mert meg kell játszani a királyt, ugye? Van a protokoll, erre jó az a protokoll, mindenki elviszi, hogy ő milyen különleges, és milyen nagyszerű, és ezért. És ez a protokoll, ez nem egy hamis dolog. Ennek van, a zsidó jogban is van alapja. A halaká, a zsidó jog szerint egy királynak vannak bizonyos előírások, amiket nem tehet. Vannak dolgok, amiket nem csinálhat mondjuk a nagy közönség előtt. Például nem fürödhet a nagy közönség előtt, nem vághatja a haját a nagy közönség előtt, vannak bizonyos öltözködési előírások. Tehát például az a... Hát nem tudom, ez ideillik, de mondjuk ez a posztmodern fölfogás, hogy mondjuk egy miniszterelnök, vagy egy király, ugye, mert nyilván ez veszi át a helyét, az mutassa meg önmagát, és legyen mondjuk belevaró gyerek, és csinálja mindent olyasmit a közönség előtt, ami mondjuk, az nem biztos, hogy jó, mert ezért, azért van ő ott, mert éppen ezt várjuk el tőle, hogy valamilyen szintig megjátsza a komoly embert. És ez teljesen természetes. Mi is teljesen változatosak vagyunk, annak megfelelően, ki többé, ki kevésbé, de azért mindenki kicsit változott, annak megfelelően, milyen a környezet. De egy hely van, ahol önmagunk vagyunk, remélhetőleg, az a saját otthonunk. A saját otthonunkban azt mondják, az otthonáról, van egy ilyen mondás, az otthonáról lehet megismerni az embert. De amit az otthonában, akkor tudod, hogy ő milyen bútorok vannak, milyen képek vannak a falon, rend van, nincsen, stb. Azt mondja, hogy az otthonnak ez a lényege. Az a lényege, hogy ahhoz végre levehetem az összes állarcot, és lerakhatom a sarokba, és most már önmagam lehetek. Okay? Ez a lényege egy otthonnak. Jó, akkor egy kicsit olvasom még tovább. A palotai.
A palotai magolatot szájosan nyilvános felhány között az a különbség, hogy a király palota nyilvános, visszényen mutatkozhat úgy, ahogy a szerette, vagy ahogy neki a legfényelmesebb lenne, hanem a királyi egyébként szükséggel kell megjelennie. Királyi öltözéket kell öltenie, államférjező öltözéket. És az öltözék ebben az esetben nem csak szó szerint, hanem spirituális is. A királynak nem csak megfelelő módon kell öltözkednie, de kívánatos módon is kell viselkednie. Minden cselekedetének, minden szavának a király nagyság és méltóság érzetét kell kezdeni az alatt alulban. Ilyen formán a király gyakorlatilag a protokoll fogja, mint a saját számlában. Egyetlen hely létezik csupán, ahol ő maga lehet, és nem kell oda akarulat látszania, ez pedig nem más, mint a saját különböző rezidenciája. Ebben a külön alkosztályban a király úgy öltözködik, azok kezdve tartja, és nem úgy, ahogy az emberek elvárják tőle. Természetesen nyilvánosan is így sosem látható. A királyozívő magatartás alapszabályai annyira pontosak a zsidóságban, hogy szinte egy egész könyvű törvény szabályozza, hogyan kell viselkedni például. Tilos ízlel a királyán kendítelen látni. A mesztelenség itt nem csupán a szószokásos értelmében nem tudnál hálságot jelentni, hanem spirituális értelemben is értelmű. A király nem jelentett meg egyszerű emberként, levetkezve királyi méltóságát. Következésképp a magánrezidencia azt a lehetőséget is jelenti, hogy az uralkodó minden visszafogottság nélkül feltámas a belső önmagát. A saját napjét lehetőséget az arra, hogy lakója úgy fejeztesse ki igazi természetét, hogy közben nem kell azzal törődnie, hogy egy mások mérlegyet...
Hogy mások, ez egy hiba.
Hát, igen. Mások mérlegyet veszik, és megítélik a viselkedését. Legjobban a talpon mutat rá erre, akinek nincs otthona, hogy nem ember. Miért játszik olyan fontos szeretetet otthon valakinek a megszállításában? Akinek nincs otthona, az sosem lehet otthona. Mindig megszokott módon cselekszik, beszél viselkedik. Otthon van az ember mindig alakítását mellett. A maga otthonában azonban önálló személyisége válik önmagában, nem a társadalmi logokosa, szolgálja lesz, hanem önmagát kifejező kreatívása.
Akkor... Tehát akkor lefordítva, azt mondjuk, hogy az otthon, miért mondja azt a Talmud, hogy akinek nincs otthona, az nem ember. Olyan ember, aki sehol sem tud önmaga lenni, de mindig játszania kell, az nem képes, az egy nagyon nagy probléma, az nem tud teljes ember lenni. Az nem képes önmagát adni sehol. De mindig játsza magát. Héberül van egy kifejezés az ilyen ember, az ilyen uhájbe szerek. Mint hogyha egy filmben élne. Hogy állandóan színészkedik. Állandóan valakihez igazítja vagy, a viselkedését. Hogy? Állandóan szerepet játszik. És ez legalább egy helyen meg kell, hogy szűnjön a saját otthonában. Ha nincs ilyen hely, az egy elég nagy probléma. Akkor a szegény nem tud teljes emberként élni. Na hát akkor most nézzük meg, most gondoljuk végig ezt a gondolatot. Akkor ezek szerint Isten, amikor azt mondjuk, hogy Istennek kellett egy otthon, akkor az azt jelenti, hogy Isten megteremtette ezt a világot, és úgy képzelte el, hogy ebben a világban legyen otthon. Mi mit jelent? Hogy ebben a világban legyen érezhető Isten mindenfajta protokoll idézőjelben, mindenfajta fákjon és eltakarás nélkül. Értitek a gondolatot? Ugye most mi a helyzet? Ebben a világban, ebben a fizikai világban Istennek borzasztó sok protokollja van. Olyan sok van, hogy mi nem is érezzük Istent. Teljesen el van tőlünk akarva. És a célja ennek az egésznek az volt, hogy majd a végén mégis otthon legyen ebben a világban. Ez egy kicsit nem világos, hogy ez hogy fér össze ez a két dolog egymással. Jó, itt akkor most azt hiszem, hogy megállunk. Nem fogjuk folytatni a jövő alkalommal. Van egy kis lehetőség a gondolkodásra. Van egy kérdés még esetleg ezzel kapcsolatban? Igen. Hogy? Ahol önmaga lehet egyből. Ennyi sok problémát, igen. Jó? Ezzel fogunk foglalkozni a jövőben. Ez egy jó kérdés, ez az egyik fő kérdése lesz majd a témáknak. Más kérdés esetleg? Nincs? Hát akkor egy 5 perc szünet, addig mindenkinek jó pályát kívánok, és kezdődik a Talmud egy 5 perc múlva. Aki
még,
igen, a pénzt most lehet prezentálni. Most akkor. Köszönöm.